Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt. Jó volt.
Sziasztok, ismét élőben jelentkezik a teljes terjedelem, teljes terjedelemben, és ezúttal is jönnek a műsor előtti szokásos hírek.
A FIFA rábólintott Aymeric Laporte kérésére, hogy felnőtt szinten a spanyol válogatottat képviselhesse, mert hogy Laporte Baszkföld északi részén, Franciaországban született, és az utánpótlás válogatottban 51-szer képviselte a franciákat, de bármilyen furcsa, a felnőttek között még ugye nem mutatkozott be, úgyhogy mivel van spanyol állampolgársága is, akár már az EB-n is bevethetik őt a spanyolok.
Megvan az első Bajnokok Ligája győztes a 2020-21-es futballszezonban, a női BL döntő már véget ért, 4-0-ra nyerte meg a Chelsea ellen a Barcelona, és a Barcelona lett így az első klub a világon, amelyiknek a férfi és a női csapata is ünnepelhetett már BL sikert, a Chelsea viszont az első, amelyiknek a férfi és a női csapata egy évben jutott be a fináléba.
Már sokszor említettük itt az adás elején, hogy Lewandowskinak meg lehet Gerd Müller rekordja. Most beérte őt, ő is 40 gólos ebben a szezonban, ami egészen elképesztő, ugye 33 mérkőzésen lőtt 40-et, az utolsó fordulóban akár meg is döntheti a rekordot. Szintén a Bundesligához kapcsolódik, ugye, hogy Dárdai Pál csodát tett, bent tartotta végül a Hertát, és ez már egészen biztos, hiszen 35 pontos jelen pillanatban a Herta, 31-jel áll a Werder az első kieső helyen. Ennek örömére egy kövér szivart is elszívott Dárdai Pál méghozzá élőadásban egy interjúban.
Beszélünk majd az adásban a Miláról, illetve Ibrahimovicsról, de azért nem maradhat el a heti Ibra ezúttal sem. Nem lesz ott az Európa-bajnokságon Van Dijkhez hasonlóan Ibrahimovics térsérülése miatt egy 6-7-es protokollt fog majd végig dolgozni, és ennek köszönhetően valószínűleg a következő szezont teljesen egészségesen már az alapozástól el tudja majd kezdeni. Kezdjük az adást!
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Nagy Viktort köszöntjük nagy szeretettel, a Digisport műsorvezetőjét, kommentátorát. Három bajnokságot terveztünk végig beszélni, kezdjünk az olaszszal, a szériával.
Nagyon jó döntés.
Azt már tudjuk, hogy ki a bajnok, már egyébként kettő kiesőnk is megvan, és azért még ettől függetlenül maradtak izgalmak, pláne úgy, hogy a három kiadó Bajnokok Ligája helyre négyen pályáznak, és hát ennél izgalmasabbá tenni az utolsó fordulót nem tudta volna sem a Milán, sem a Juventus, sem a Napoli, tehát hogy itt minden szereplő azért oda tette magát, az Atalanta tűnik biztosnak.
Igen, a 100%-ig én is köszöntöm a hallgatókat, ugye az Atalanta zsinórban harmadszor is ott lesz a BL-ben ezzel, hogy 4-3-ra legyőzte a Genoát Genovában. Ugye még az is lehet, hogy az utolsó fordulóra marad a Benevento kérdése is, majd holnap játszik a Torino a Lációval, és hogyha ott kikap a Toró, akkor a Benevento Torino dönt arról, hogy ki lesz a harmadik kieső a Crotone és a Parma után. Izgalmas, egyébként nem is tudom, hogy minek köszönhető az, hogy ennyire összeállt itt minden, hogy Franciaországban a bajnoki cím a kérdés, Olaszországban itt a BL helyek, Spanyolországban megint a bajnoki cím, tehát hogy ilyen nagyon szerencsés szezonban vagyunk.
Szerencsés, bár mondjuk itt pont amiatt, amit itt nagyon sokat emlegettünk, nagyon sokat beszéltünk, kicsit őrült, meg egy kicsit talán helyenként kevésbé dönt a futballszakma, mint az, hogy mondjuk itt taktikai, meg egyéb döntésekről beszélve, mint az, hogy mondjuk ezt az elképesztő rohanást kibírja jobban, bár ezt is lehet futballszakmai oldalról közelíteni.
Igen, például itt, hogyha maradunk Olaszországban, azért a Lazio, hogyan tavaly a leállás után nem tudta azt az évvégi rohanást jól kezelni, talán ez a mostani szezonban is elmondható. De hát itt tényleg az a nyomás, amit mondjuk itt a Milán-Juventus kapcsán majd úgyis kibeszélünk, ez is egy aspektus végül is, tehát ebben is jobbnak kell lenni. Ezzel a tegnapi 0-0-val a Milán-Cagliarin nem tudom, hogy itt vajon tényleg a nyomás az, ami a játékosokra ráült, most Ibrahimovic második meccse nincs, és tudjuk, hogy nem is lesz még jó ideig, tehát és azért itt tényleg komoly sorsok dőlhetnek el, ám bár ugye a meccs után Csalhanoglu azt mondta, hogy neki a jövője nem a BL helyektől függ, de azért mégis azt mondjuk, hogy ha a Milán mondjuk megint nem jut be, és 2013 után nem lesz újra a Bajnokok Ligájában, akkor valószínűleg Donnarumma távozik, lehet, hogy Csalhanoglu, tehát hogy itt azért egy ilyen...
Hát meg akkor Gellert kap az a projekt, amiről itt beszéltünk, hogy ez egészen szépen látható. Az a különlegessége ennek a Cagliari elleni döntetlennek szerintem, hogy én magam azt gondoltam, hogy nyomás ide vagy oda, azzal, hogy amit itt beszéltünk, a Benevento ugye csak döntetlent játszott, azzal a Cagliari biztosan megmenekült, tehát hogy már matematikailag sem volt szüksége erre a pontra. Nem hittem volna, hogy ez a tét nélküliség, ez mondjuk ne a Milánnak kedvezne ebben a helyzetben.
Általában az szokott lenni, hogy az első ilyen meccsen ugye teljesen elengedik magukat, és akkor utána, hogyha van még pár forduló.
Pontosan ez.
Nem tudom, múltkor beszéltünk arról, hogy a Levante ilyen Spanyolországban, hogy 10 fordulóval a vége előtt már biztos, hogy bennmaradnak, de az is biztos, hogy nem lesz semmi a szezonjukkal, csak az a kérdés, hogy a 8. és a 16. hely között hol végeznek. És akkor itt jönnek az ilyen Barca elleni meccsek, teljesen nyíltan játszanak, és bejöhet egy-egy ilyen eredmény, miközben kikapnak az Elcsétől vagy az Eibártól.
Hát meg úgy, hogy a nagyjából hasonló szinten lévő Torino ellen egy 7-est rúgott a Milán előtte, ott volt a Juventus elleni győzelem, tehát minden abba az irányba haladt, hogy ez itt most főleg úgy, hogy ezen múlik gyakorlatilag a Bajnokok Ligája indulás, és már hazai pályán meg lehet ünnepelni azt, hogy ennyi idő után visszajutott a csapat, ezután nem sikerült ez.
Én azért mondom, hogy én ezt ilyen konkrétan betudom ennek a tét alatti rossz teljesítménynek. Tehát, hogyha itt valaki látta a tegnapi meccset, igazából Donnarummának volt két bravúrja, tehát közelebb járt gyakorlatilag Pavoletti a gólhoz, mint a Milán.
Így van, és hát ugye ezzel megkapta a lehetőséget a Juventus, amit itt tudni kell hátralévő fordulókból, hogy igazából...
Fordulóból,
így van, tehát hogy itt ugye vannak még elmaradt meccsek, meg egyéb dolgok, de az mondjuk a pont a Bajnokok Ligája indulás nem fogja befolyásolni. Itt ugye tényleg arról beszélünk, vegyük ki az Atalantát akkor ebből, hogy Juventus, Napoli, Milán, és egy csapat nagyon-nagyon szomorú lesz ezek közül.
Igen, hogyha pont nézegettem, hogy már nyilván az olaszok megírták, hogy milyen forgatókönyvek vannak. Ugye járhat rosszul a Napoli, de azért szerintem, hogyha most itt konkretizáljuk, és a csapatok...
Verona ellen.
Igen, tehát a Verona az utóbbi 11 meccséből egyet nyert, és teljes hulladék szegény Juric csapata, de tényleg, tehát hogy ott velük is ugyanilyen Levante effektus, csak ők még a tét nélküliségben nem nyernek, hanem csak úgy szenvedgetnek. Szóval hogy a Milánnak van a legnehezebb dolga. Bolognába megy a Juventus, a Milán pedig Bergámóba. Nem tudom, hogy ez számít-e. Ugye hétközben most lesz majd egy Coppa Italia döntője az Atalantának a Juventus ellen. Az persze emocionálisan vagy dob, vagy nyom a csapaton, de nekem még eszembe jutott, hogy azért Gasperini Juventus nevelésű futballista volt, dolgozott
Juventus
azután.
Kötődésű is,
Juventus
a hírek szerint.
Kötődésű igen. Is. Tehát, hogy azt nem várhatja senki, hogy mondjuk ő azt mondja, hogy 9 évig uralkodott a Juventus, úgyhogy most fingassuk meg őket.
Hát meg itt van egy nagyon fontos kérdés, meg egy nagyon fontos aspektus szerintem, és ez majd itt ugye pont az FA Kupa döntő kapcsán nagyon érdekes lesz, mert lehetett azt hallani, hogy a Leicester szurkolók azok sokkal jobban örülnek egy kézzelfogható trófeának, mint most az FA Kupának, mint annak, hogy most lesz Bajnokok Ligája indulás, nem nyilván nagyon sokat számít, főleg financiálisan a klubnak, de konkrétan a szurkolók szemszögéből nézve, például az Atalantának is mi a fontosabb? Egy második hely a bajnokságban, úgyhogy a biztos Bajnokok Ligája indulás megvan, itt akár az utolsó fordulóban, vagy az, hogy legyen egy trófea a Juventus legyőzésével a Coppa Italia döntőjében. Tehát lehet, hogy az utóbbira voksolni.
Hát ha kizárólag a szurkolók szempontjából nézzük, és a következő egy hétnek
a hangulatát. A játékosok, nem? Tehát, hogy mégiscsak fölemelsz egy trófeát, meg annak azért csak van valami kézzelfogható varázsa, hogy megnyertél valamit, tippelgetek, meg nem...
Én abszolút veled értek egyet még hozzá azért, mert az Atalantának igazából a bajnokságban már úgy igazából csak
hogyha
ilyen
ezt
saját
is ide veszünk, akkor
van.
Igen, akkor egyértelmű, hogy...
Tehát nem voltak még
másodikok. A második hely is azért egy nagyon fontos dolog lehet, és ráadásul azt a fejlődési folyamatot hivatott mutatni, amiről folyamatosan beszélünk, hogy amikor negyedikek lettek először, az is kisebb csoda volt, amikor megvolt a dobogó, az is, és akkor most itt arról beszélünk, hogy az Inter mögött, úgyhogy a Juventus egyeduralma megtört, ők lehetnek a másodikok, ami hát majdnem egy ilyen kupával felérő dolog. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes helyzet úgy, hogy kiderült az, hogy Gasperininek megy Papu Gomez nélkül is, és
Iličić nélkül
igen,
is.
Azt akarom, halkan hozzátetjük, hogy Iličić nélkül is a szezon nagy részében.
Igen, még ennyivel akartam csak kiegészíteni, amit mondtál, hogy ugye nem voltak még másodikok, pont rekordot dönthetnek, ha győznek, akkor soha nem látott győzelem mennyiséget hoznak egy szezonban, tehát hogy ilyenekbe kapaszkodhat még az Atalanta az utolsó fordulóban, így a matematikai biztos BL indulás után.
Ez volt a jó. Sajogsz. Eszembe jutott, hogy láttam egy videót valahol a hét közben, hogy 100 fölötti gólnál van megint az Atalanta sorozatban a harmadik, negyedik szezonban?
Hát szerintem a harmadik, de igen, tehát hogy...
Igen, és úgy, hogy most nem Zapata, hanem idén Muriel a király, tehát hogy egészen elképesztő. És ugye Muriel már mondta is, hogy jövőre ő még marad, mert szeretnének bajnokok lenni. Tehát ugye ez a fokozatos fejlődés, amit itt mondtál az előbb.
És a rendszer működik jól, tehát hogy tényleg erről van szó, hogy az emberek cserélhetőek, egyetlen kivétellel az pedig Gianpiero Gasperini, akinek szerintem ez az egész gyakorlatilag köszönhető. Biztos nem könnyű ember, de beleállt abba a konfliktusba is, amiből végül hát ő jött ki győztesen. És...
Hát igen, és két játékost elveszített gyakorlatilag, mert ugye Iličić is a Gomezzel, vagy Gomez oldalán állt ott a hírek szerint. Ami még ugye extra szerintem a szezonban az, hogy az Atalantáról kiderült, hogy 4 védővel is tud játszani, tehát hogy tényleg ilyen kis zseni az ember, meg ilyen love story, love projekt ez az egész.
Az most 100%, hogy János Péter marad?
Köszi, Doma.
Hú, de jó. János Péter, az Gianpiero. Nekem is egy kicsi idő kellett, hogy feldolgozzam.
Te is elvörösödtél, mint én. Doma, mi helyett szekunder szégyenérzetnek hívják ezt, amit most körülöttünk van.
Szóval, hogy ez biztos, hogy marad?
Igen.
Én nem olvastam az ellenkezőjét.
Én egyetlen egy dolgot olvastam még egyébként, szerintem valahogy a szezon elején kezdtek el erről cikkezni, és egészen hosszú írások is születtek erről, amikor ugye Pirlo kinevezése kapcsán felvetődött, szerintem csak újsághírek alapján, hogy esetleg Gasperini jelölt lehet-e hosszú távon a Juventus kispadjára, és akkor egy újságcikkben ezt írták, hogy pont ezzel a Juventus kötődéssel, meg ugye korábban a klubnál játszott, meg a klub utánpótlásában is dolgozott, az egyetlen szóba jöhető opció Gasperini számára, ha nem az Atalanta, akkor a Juventus, de nem vagyok benne biztos, hogy a Juventus számára ez mondjuk egy lehetőség. Beszéljünk a Juventusról. Az egy nagyon érdekes helyzet. Én bevallom, kapkodtam a fejem, amikor ezt először hallottam, hogy ilyen komoly gazdasági problémák vannak a klubnál. Hogy...
A legnagyobb Olaszországban a klubok között.
Hát, hogy igen, hogy 4 hónapra a fizetések befagyasztását kérte a vezetőség állítólag a játékosoktól, a Gazzetta híre szerint azért, hogy tudják tartani egyáltalán a klub likviditását, ami hát egy nagyon szomorú hír Olaszország legnagyobb és legerősebbnek tűnő klubja kapcsán, itt gazdasági értelemben is nézve. Ebben a helyzetben számításba jöhet Zidane, aki nyilván kötődik a klubhoz, nyilván egy olyan opció, ami adhatja magát, így, hogy a Real Madridtól ő távozik, de biztos, hogy nem fogja ingyen vállalni.
Hát és szerintem a nulladik kérdés, hogy ha mondjuk nincs BL, akkor jöhet-e Zidane?
Igen, akkor a Zidane-Ronaldo páros ráhajt az Európa Liga győzelemre? Vagy? Ha ott engedik indulni őket? Tehát, hogy most ez egy nagyon, nagyon érdekes, meg összetett kérdés.
Igen, én ma azt olvastam, és nem akarok eltérni a tárgytól, de hogy Gattuso van középpontban, amit egyáltalán nem is értek igazából. Oké, hogy most a Napolival produkál egy csodás időszakot, de hogy Gattusót a Juventus kispadján egy ilyen szezon után, az nekem az nagyon... Vagy nekem elsőre is fura volt, amikor olvastam.
Hát Pirlo stílusa biztos túl elegáns volt. És az egykori játékostárs. Gattuso levetkőzte egyébként azt a Napoliba szerződéssel, ami egyébként esetleg gátja lehetett volna ennek itt a milános kötődés.
Néha azért még előjön belőle az igazi Gattuso. Hogyha Európa Liga van, akkor szerintem nem kérdés. De hogyha BL is van, azért Zidane egy nagyon racionális ember. Tehát én ezt egyelőre csak pletykának érzem, hogy lehet, hogy oda megy. Egy ilyen Juventus tő nem biztos, hogy csak úgy jó kedvéből, meg ilyen, hogy is mondjam, hivatástudatból elvállalna, hogy na majd én megmutatom. Azért a Real Madridnál is voltak feltételei.
De erről beszélünk, tehát hogy így van. Tehát, hogy voltak feltételei, szerinted, hogyha ilyen helyzetben van a klub, mint amilyenben a Juventus van, akkor van arra olyan mesdje, amin el lehet indulni a két embernek, vagy a két, itt most Anyellit meg Zidant értve együtt? Mert nem vagyok, tehát hogyha racionálisz Zidane, akkor nem biztos, hogy egyébként ingatag projektbe bele mehet
kezdeni. Ezt mondom, hogy pont ez a problémám, vagy hogyha az Zidane fejével gondolkodnék, és ahogyan ő eddig gondolkodott, nem hiszem, hogy ezt elvállalja.
A hajatok hasonló, úgyhogy tudsz azért fejével gondolkodni.
Jó, Zidane? Most muszáj volt egyenlítenem itt a...
Na jó.
Most te vörösödtél el, Tibi.
Azért, mert nemrég ettem, és most dolgozza fel a szervezetem az elfogyasztott táplálékot. Szóval, ha már itt szóba került, és akkor egy kicsit át is térhetünk, mert szerintem itt az olasz dolgokat nagyjából átbeszéltük, a Real Madridra, ahol pedig...
Bocs, egy dolog bántja még a lelkemet, hogy a Napolinak mennyi esélyt adtok, szóval ez már nekem biztosnak tűnik.
Nekem a Napoli fix. Szerintem ők
Bence kiírta itt, én ezen teljesen ledöbbentem, hogy az elmúlt 15 fordulóban 4-szer veszítettek összesen pontot.
És egyszer kaptak.
15 fordulóban, és egyszer kaptak ki. Van.
Hát igen, és úgy, hogy mi itt azt mondtuk, hogy talán a Napoli.
Igen,
lehet,
ezen gondolkodtam, nem... hogy amikor legutóbb még Skype-on beszélgettünk, akkor azt mondtuk mind a ketten, hogy a Napolit érezzük.
Igen, a konzisztencia talán náluk hiányzik leginkább, ehhez képest ők hozták ezt a sorozatot, ami egyébként, tehát visszatérve Gattuso-ra, Gattuso-t dicséri, tehát hogy ez szerintem egy óriási, pont az említett okok miatt, meg pont a szezon sűrűsége miatt egy óriási tett az, hogy valaki ilyen szinten versenyben tudja tartani a játékosait. Egyébként ugye most Insigne úgy hagyott ki 11-es, hogy utána értékesítette, de...
Lemásolt a Ronaldo büntetőjét.
Igen, hát, igen, és volt egy ilyen optikai csalódásnak tűnik utólag, hogy megnéztem, hogy hány 11-est hagyott ki Insigne pályafutásra, mert sokat.
A Juventus ellen sokat, igen.
Igen, de egyébként összesen 7-et hagyott ki a teljes pályafutása során, úgyhogy belőtt 29-et, megnéztem most a hétvégén, és ebből a 7-ből még 2-t a Foggia játékosaként. Tehát azért nem, tehát nem egy ilyen nagy 11-es elpuskázó, mint ahogy én egyébként azt gondoltam, pont itt az említett emlékek miatt.
Igen, hát ugye ott a Juventus ellen egy szuperkupán is hagyott, tehát tényleg a Juventus ellen gyakorlatilag mindig kihagyja. Ami szerintem még a Napolinál lehet mondjuk magyarázat, és ezt Szejler Józsi mondta itt a Szériá összefoglalókban, hogy amikor megüti a játékosokat annak a szele, hogy itt változás lehet, mert mondjuk ugye azért olvastunk erről az utóbbi hónap, hogy Gattuso eldöntötte, hogy bármi van, ő távozni fog. Hogy azt mondta,
hogy De Laurentiis eldöntötte,
hogy Gattuso eldöntötte, igen, de hogy amikor egy ilyen plusz adalék jön, akkor a játékosok összezárnak akarva, akaratlanul, mert érzik valaminek a végét. És ebben egyébként látok rációt, hogy ez is indoka lehet annak, hogy ennyire jó lett a Napoli a szezon végére.
Így van, és hogyha ezt végig tudják vinni, az tényleg ugyanúgy, mint ahogy azt mondtuk szerintem az Atalantánál, hogy ez Gasperininek a nagy építkezése, meg a nagy tette.
Ez Gattuso-é, abszolút.
Én is ezt gondolom. De maradva az edzővonalon, és azért mondtam, hogy ez viszonylag könnyű átkötést jelent Spanyolországban, hogy az viszont engem nagyon meglepett, hogy hát egyrészt valószínűleg Zidane nem most mondta először a vezetőségnek, hogy ő nem szeretne tovább maradni a Real Madridnál, de az, hogy március óta tartanak az egyeztetések Allegrivel, aki ezt lehet, hogy elvállalná ezt a projektet, az azért számomra egy ilyen döbbenetes info volt, és nem...
A Superligáról se tudtunk a Florentinoért.
Igen, és hát ez nem egy ilyen teljesen pletyka rovatban megjelent info volt, hanem ezt megerősítették, hogy gyakorlatilag március
óta. Hát, hogyha Fabrizio Romano mondja, akkor neki igaza van.
Here we go. Mindig úgy indulnak a bejelentések.
Igen.
Azért az kemény páros, szerintem, az Allegri Real Madrid.
Nagyon érdekes projekt.
Viszont én úgy nem lepődnék meg ezen, hogy Florentino valószínűleg minden héten fölhívja Pochettinót is, hogy nincs-e kedve mégis, vagy fölhívja Lövöt is, ilyen tapogatózás szinten. Tehát szerintem ez...
Zsoltit?
Igen, őt is. Tuchelt is tényleg. Hogy mi a helyzet, hogy nem-e lehetne-e? Esetleg.
Mondj még elbetűket, kérlek gyorsan egymás után.
Szóval akkor ez inkább csak ilyen informális, szerinted?
Szerintem igen, pont azért, mert ilyenkor meg már jól jöhet. Tehát, hogyha az Zidane bejelenti. Az sokkal furcsább nekem, hogy egy Sevilla elleni meccs előtt a játékosokkal közölte. Hogy miért meccs előtt mondod el ezt egy öltözőben?
De gondolod egyébként, hogy ha Florentino Perez tudott erről, mert nyilván talán sejtette tényleg, hogy itt mik lehetnek Zidane szándékai, akkor a játékosoknak, ő csak a játékosok felé most kommunikált.
Ezt akartam, először. Hogy nekem az lenne a fura, hogyha ez most került volna elő először.
Tehát inkább azt gondolom, vagy gondolnám én,
de
hogy...
De ez most csak tűnik, nyilván.
Hát abszolút, hát nyilván nem vagyunk ott az öltözőben, de azt gondolnám, hogy ez valószínűleg egy ilyen talán tudható dolog volt. A sajtó felé mondták el most, hogy publikus, a játékosok felé is.
Jó, hát nem? Azért pletyka szinten ez hónapok óta van. Tehát, hogy ebben szerintem nincs új keletű.
Pletyka szinten minden van, most már mindent összekombinálnak. Nem tudom, ez is szerintem Zidane dicséri, hogy onnan nem jön ki semmi a Real öltözőjéből. Még ilyen szinten sem.
Na, de akkor beszéljünk arról, ami hétvégén történt. Ugye a Barcelona lényegében kiszállt itt a bajnoki harcból. Az, hogy ez megtörtént itt, mennyire az egész szezonnak a leképződése?
Nem tudom, igazából mind a három csapat gyengelkedett, és szerintem abból a szempontból volt fontos, vagy még mindig fontos itt az utolsó két meccs, hogy ugye milyen lesz a szájíze a Barszának, de azért ahonnan kezdődött ez a szezon, szerintem kudarcról nem szabad beszélni, főleg Koeman esetében. Főleg Koeman esetében, mert tényleg borzalmasan nézett ki itt az eleje, plusz az elnökválasztás, és vannak olyan pozitívumok, amire abszolút nem számítottál volna szerintem még januárban sem. Tehát az, hogy például Pjanicot egyáltalán nem játszatta Ilás Moriba kárára, az, hogy Pedriből pillanatok alatt első számú embere lett, vagy kezdő embere lett a Barszának, Ansu Fatinak csak a sérülése miatt nem jött össze, ez vannak olyan fiatalok, Mingész, akinek a beépítését egyáltalán nem várták. Araujo, tehát szerintem Koeman ahhoz képest felül teljesített, és próbálta ezt a nagyon hullámzó vizet egy kicsit lecsendesíteni, ami sikerült. Az másik kérdés, hogy a kulcs meccseken azért nagyon sokat elbukott a
ezt
Barca.
Akartam mondani, hogy
ez viszont szerintem
mondod.
Már egy élő probléma, egy ideje élő probléma, hogy ilyenkor az van, hogy csak Messi felé tudnak fordulni. Ebben pedig De Jong fejlődött egyébként, ő is óriási dolog, hogy mennyit változott a szezonban, viszont az megmaradt, hogy a kulcspillanatokban mindig csak Messi felé fordulnak, és kevésbé tudnak átvállalni.
Igen, ezt akartam mondani, hogy olyan jól hangzik, hogy ezt összefoglaltad, hogy milyen pozitív ez a szezon, de nekem nézőként ez abszolút így visszatekintve a legfőbb és legfontosabb, hogy rangadót nem nyert a Barcelona. Vagy amikor fontos volt. Tehát leszámítva azt a kupadöntőt, ahol a Bilbao nem volt a pályán, és minden összejött a Barcelonának, tehát a Real Madrid, az Atletico Madrid, tehát ennek a csapatnak ott volt a kezében egy ilyen rossz szezon végén is, hogy megnyeri a bajnoki címet, vereség a Granadától, visszaengedi a Levantét, kikap a Celtától, tehát szerintem ez kíváncsi lennék, hogy a Barca szurkolók mit éreznek, hogyha én mondanék erre valamit, szerintem inkább csalódás ez az idény, mint pozitíva, hogy így felsoroltad.
Ezért mondom, hogy ez az utolsó két meccs is mennyit számít.
Igen, és de ettől függetlenül azért a fontos kérdések azok eldőltek már olyan szempontból, hogy ha itt a jövőt kell tervezni, akkor ti is most mit mondtok, akár Koeman, akár Messi
ez a legfőbb kérdés. Az a durva, hogy tegnap ugye, hogyha úgy alakulnak a dolgok, akkor ez Messi utolsó meccse lehetett a Camp Nou-ban.
Igen, azért ez nagyon durva volt olvasni. Tehát, hogy ilyen klubhovatartozástól függetlenül szerintem az ilyen nagy legendák, az ilyen love story-k, mint a Messi Barcelona, ezek mindig olyan rossz, amikor egyáltalán csak lebeg.
Mondjuk erre volt az a válasz, hogy ugye valószínű, hogy nyártól, ősztől felújítják a Camp Nou-t, tehát
amúgy sem játszanak.
Mondom, hogyha marad, akkor se.
Igen, ők is mennek a Barca B.
Nem, van Barcelonában nem messze onnan az olimpiai stadion, ami 55 ezeres, tehát azért...
Igen, az nem kicsi. Igen. Hát, hogy az eszpányoltól kölcsön kérik.
Látom magam előtt a pillanatot.
Na, de akkor meséljetek arról, hogy mi várható itt a bajnoki címért folyó harcban az utolsó fordulóban.
Az atleti bajnok lesz.
Hát innen tényleg ez már még egy olyan mentális...
A kellett az, hogy az Osasuna elleni fordítás meg legyen? Hogy ez még azt a pluszt is kisajtolják?
Bocsánat, csak mielőtt még nagyon eltérünk a Barcelonától, nekem ebben volt egy ilyen sorsszerűség, hogy ott talán egyszerre jött a Celta második gólja, és a Suárez találata ott az utolsó 10 percben, és ez volt bennem, hogy ez milyen szép fricska a Barcelona felé, hogy Suárezt majd, hogy nem fizettek azért, hogy elhúzzon onnan Barcelonából, mert öreg és haszontalan.
És drága, meg sokat keres.
Nagyon drága, igen, és megnyeri, szerintem megnyerte az Atletico-nak a bajnoki címet, szóval ebben volt egy ilyen szép párhuzam, vagy egy ilyen szép együttállás.
És azzal egy pillanatban Raúl Garciát kiállították szövegelésért a Real Madrid meccsen, ebben milyen sorszerűség?
Igen, az nagyon sorszerű.
Az olyan, hogy ma be is vagy, utána be is vallotta, hogy olyat mondott, amit hát így nem szabad, vagy hogy így nem tolerálnak
nem hiszem el arra a srácról,
hogy ráadásul már Teulahoznak mondta, úgyhogy
igen, aki majd a BL
neki szabad.
Vezeti, ugye? A Laos vezeti.
Így van, mert az utóbbi 2005 óta nem fújt spanyol spori BL döntőt, mindig ott voltak aztán.
Majdnem.
Most ő lesz a bíró.
Majdnem mindig ott voltak.
Szóval azért annyit a Suárezhez, hogy az első fél időben kihagyott.
2005 óta mindig voltak a spanyolok. Pár év olyan, vagy pár olyan éve szembe jutott, amikor nem. Na mindegy, bocsánat, figyelek.
Látom, hogy személyes nem, sértés.
Nem.
Szóval, ja igen, hogy Suárez hány zicsert hagyott ki?
Tehát, igen, hogyha, most 6 meccs után előtt talán gólt, azt hiszem.
Igen. Március 21 volt a legutóbbi, és ezen a tegnapi meccsen olyan zicsereket rontott el, amit ő egyáltalán nem szokott. Tehát azért nem volt ez olyan biztos. Hogyha ez a gól nincsen, akkor egyrészt ugye pont egyenlőség, és abból a Real jött volna ki jobban, másrészt meg akkor Suárez nyakába lehetett volna varni.
Hát meg az előbb azt mondtad, ugye, hogy mennyit számít az utolsó két forduló, mennyit számít ez az egy gól, hogyha ez az egy gól nincs, akkor azt mondjuk, hogy Suárezen elment, gyerekek, és így meg azt mondjuk, hogy ja, hát
Suárez megnyerte.
Megnyerte, igen. Jó, még nem nyerte meg, de hogy azt mondjuk ott ugye érdekes, de Domo, ezeket te jobban tudod, hogy a Valladolid meg a bentmaradásért küzd, ajaj. Tehát hogy ott az egy nagy meccs lesz. Ajaj. A
két hát éve Ronaldo ugye a tulajdonos, mármint az öreg Ronaldo, és
az ő... Vagy hallottam már azt, hogy az igazi. Hallottam igen. Már azt, hogy a brazil.
De az öreget, az a dagat. Igen,
a dagat. Igen, nem azt nem akartam mondani, hogy a pufi Ronaldo.
Ez sokkal jobb lehet.
Szóval két éve még arról beszélt, hogy 10 éven belül bajnokok ligája, de
egyszerűen... Ezt nem mondta, hogy melyik csapattal. Lehet, hogy megvesz egy másikat is.
Igen, meg hát, hogyha a Superligába elmentek volna, akkor még lehetne is esni.
Tényleg, egy lila-fehér csapat úgyis elkelt volna.
De egyébként, bocsánat, ha már Superliga, ez úgy bennem van válaszként, hogy ugye milyen jó, hogy nem lesz Superliga, mert itt mekkora izgalmak vannak a kiesés elkerülése véget. Tehát, hogy ez az, ami hiányzott volna abból az egészből.
Hát többek között így van.
És mennyi emóció.
Ezt mondta Guardiola.
Csak a tabella alja miatt is.
Meg azt mondta még Simeone egyébként pénteken, azt is többször eszembe jutott a meccs közben, hogy az ilyen pillanatokban szokott előlépni Suárez, mert nyilván az újságírók oda szegezték neki, hogy Suárez miért nem lő gólt, meg mikor fog újra gólt lenni, és mondta Simeone, hogy az ilyen meccseken szokott előlépni Suárez, figyeljetek, és kihagyott az első fél időben 5 zicsert.
Na igen, de mi ez a tagazzal, amit itt beszéltünk, hogy itt most, amit itt a Milán Cagliari kapcsán mondtunk, és egy hete, két hete beszéltünk arról, hogy egy hete még Krisszel beszéltünk arról, hogy az Atletico ebben az évben, mint hogyha egy kicsit azt az attitűdöt veszítette volna el, ami az elmúlt években mindig jellemezte, hogy a legmagasabb hőfokú meccseken, a legnagyobb tétnél jön ki leginkább a karaktere a csapatnak. Idén, mintha ez az aura egy kicsit csökkent volna. És ez problémát jelenthet az utolsó fordulóban?
Igen, de ha már mentális nyomásról beszéltünk, azért ennek is van biztosan egy nagyon komoly súlya az atleti játékosokon, hogy megvolt a kilométer hosszú előny, aztán visszakerültünk oda, hogy egy meccs dönt, tehát hogy szerintem ez nem megkerülhető, és szerintem lehet, hogy ez felülírja azt, hogy változott-e az atleti.
Igen, meg erre azt tudom még mondani, hogy azért a kidolgozott helyzetek azok tegnap jelezték, hogy ez már egy másik Atlético és egy tétmeccsen
meg
is megvan bennük
is.
A minőség. A kihagyott az a mentális.
Hát persze, de ezt a féket nem tudom, hogy ezt sikerül-e kiiktatni. Akárhogy nyilván itt azért most bennük van, hogy bajnokok leszünk, ha ezt a meccset hozzuk.
Igen, sőt, hát volt már nem csak elbukott bajnoki hajrája az Atléticónak, hanem azóta BL döntő is. 2-2 is ugye a Real
ellen. De a Barcelona ellen meg volt utolsó fordulós bajnoki cím is.
Az a baj, hogy abból a csapatból már csak Koke van itt. Ugye ő az egyetlen, és ő az, aki csapatkapitányként próbálja húzni ezt a csapatot, sőt Simeone ezt többször elmondja, hogy mennyire fontos neki Koke, mert ő az egyetlen, aki itt van még azok
közül. Még nagyon durva belegondolni, hogy 2014 óta így kicserélődött ez a csapat, nem? Hogy gyakorlatilag egy játékos. Úgyhogy egyébként utána még éveken keresztül ez együtt volt.
Igen, és úgy, hogy közben az identitását viszont megtartotta a csapat. Tehát, hogy ez egyébként, ez is egy szép.
Az most változik ez az identitás. Az is nagyon jelzésértékű volt szerintem, hogy tegnap az egyenlítő gólt abból lőtték, hogy João Félix, aki csereként állt be,
nem gyenge indítás
egy, volt. Adott egy, hát egy bokába egy szokásos paszt Renaldinak, aki szintén csereként állt be, és ő vágta be olyan erővel a léc alá, hogy kiszakadt a háló. Úgyhogy ez is jelzi szerintem, hogy ilyen, hogy van azért alternatíva Simeone-nak a keretben és a taktikában.
Na, de akkor térjünk át egy másik ország nagy versenyére, itt a bajnoki címért. Azért is érdekes a Paris Saint-Germain lehetséges földbeállása, mert nincsen bajnokok ligája döntő az előző évhez képest. És hát hova tart ez a Pochettino projekt, és itt mindjárt bele a közepébe, akkor kérdezek, hogy ha itt most ebben az évben nem lesz semmi. Neymar szerződés hosszabbításán kívül.
Igen, hát az egy nagyon nagy pozitívum, hogy Neymar szerződést hosszabbított, de szerintem Mbappé szerződés hosszabbítása lenne egyébként a fontosabb.
Hát ott mennyi? 5 elutasított ajánlatnál tartunk?
Számolatlan gyakorlatilag, igen. És nem tudom, hogy mennyire motiváló Mbappénak mondjuk a hosszabbítás. Tehát itt a Bajnokok Ligája elődöntőben, ahogy néztük a visszavágón, azt a fancsali arcot ott a
hát ez biztos azért volt, mert nem játszhatott.
Biztos, igen, meg ilyenkor szerintem azért az ember gondolkodik. Ezt innen már csak a Lille bukhatja el. Ugye az fontos, ha már itt az olaszoknál is kiemeltük, hogy a Monaco ellen most francia kupa döntőt játszik majd 2 nap múlva a Paris Saint-Germain. Tehát könnyen lehet, és nem vagyok biztos benne, aztán jövő héten majd úgyis beszéltek róla. Én el tudom képzelni, hogy 2 szék közül a pad alá esik a PSG, és hétközben kikap a Monacótól a döntőben, és a hétvégén pedig a Lille megnyeri a maga meccsét, és bajnok lesz. És akkor úgy fogjuk zárni a szezont, hogy egy ilyen Mikulás kupa szuperkupával a PSG gazdagabb, és ennyi. Ami azért szerintem...
A csicska tripla.
Nem, ez volt
a múltkor, mondta, igen. Az Európa Liga. Liga kupa és Community Shield 3-as.
Ja.
Egyébként ez pont a hétvége jutott eszembe, és tudom, hogy ez most nem tartozik szorosan ehhez a megközelítéshez, de eszetekbe jutott az, hogy a Paris Saint-Germain mennyi nagy játékost adott a világfutballnak az elmúlt években? Tehát most pont annak kapcsán gondoltam ezt, hogy ott van Cavani a Manchester Unitedben, milyen fontos ilyen idősen is, Thiago Silva a Chelsea-ben. Hát, hogy nekem mindig egy csapatnak az erejét az jelzi, és ez a Real Madridról volt korábban igaz, és róluk hittem azt mindig, hogy ott az egyébként cserecsatárként játszó Higuain mit tud a Napoliban, meg aztán utána később a Juventusban, meg még jó néhány olyan játékos, aki onnan eligazolt, James Rodriguez, és lehetne így sorolni hosszan, de az, hogy Cavani bőven 30 fölött, Thiago Silva bőven 30 fölött európai meghatározó csapatokban tudnak gyakorlatilag első vonalas játékosok lenni, az azért nagyon-nagyon mutatja azt a potenciált, ami ebben a PSG-ben
jó,
van.
Jó, de mondjunk még. Tehát most mondtál 2 kiváló nevet, ezzel egyet is értek. Talán már Tüvidit lehetne mondani, aki nem a labdaügyességével sokkal.
Hát nem, de azért ő is a...
Az elányával a Juventus-t meghatározta azért pár évig.
Kingsley Coman.
Rabiot.
Rabiot nem vált be végül is, de a szint egyébként, amit ő tudna, alapvetően az azért szerintem egy nagyon-nagyon
jó,
magas.
Jó, mondjuk Pastoréről nem fogjuk tudni, hogyha ő nem lenne 5 havonta mindig sérült 5 hónapot, akkor lehet, hogy ő is ebbe a kategóriába kerülne.
Enkunku a Lipcsében.
Hát jó, oké. Fulham kapusát hogy hívják?
Areola,
igen.
Igen, ő is párizsos volt.
Ő is jó. Tehát azért mondom, hogy szerintem most már felsoroltunk egy csapatnyi játékos, de még beszéljünk, még kérdezzünk, hogy... De ki még?
Igen. Jó, Tibi, köszönöm.
Mit adtak nekünk a rómaiak?
Hát az, igen,
jó, de egyébként az, hogy Párizsban még, akik ott vannak, tehát én mondjuk inkább Marquinhos, Verratti, akik ugyan még nem
nagyon,
hagyták
nagyon
el a csapatot,
szintet.
De hogy őket is...
De Kimpembe is nagyon magas, igen, szintet képvisel. Tehát akik most a Paris Saint-Germainben kezdőjátékosok, vagy mondjuk azt mondom, hogy az első 13-14 tagja a keretnek, az egy nagyon erős krémja.
Tibi, nagyon fontos kérdés. Kimpembe magasabb szintet képvisel, mint Aymeric Laporte?
Hát ez nagyon jó kérdés. Valószínűleg nem, mert nem tudom. Nagyon, talán a Laporte azért labdával ügyesebb egy fokkal, mint Kimpembe. Neki nekem, nagyobb védőerényei vannak Kimpembének, úgyhogy nehéz összehasonlítani.
Nekem ebben a nemzetváltásban az fáj, hogy igazából nem kapott lehetőséget Laporte, tehát hogy nem tudjuk azt, hogy
Deschamps nagyon határozott elképzelései vannak a védőkről, tehát én mindig azt mondom, hogy nála azért az, hogy Sakó ennyi időn keresztül meghatározó ember tudott lenni a védelem tengelyében, az úgy sok mindent elmond arról.
Az, hogy Adil Rami bekerülhetett egyáltalán a válogatott keretbe.
Pamela Andersonnak köszönhetem.
Jó, azért ez most már meg, mind a hárman mondtunk ma egy szarpoint, bocsánat a kifejezésért. Úgyhogy akkor jó, így akkor egy.
Na bocsánat, térjünk vissza arra, hogy itt a Paris Saint-Germain és a Lille viszonylatában mi a helyzet. Itt a Lille-t nem méltattuk eleget.
Nem, és ott a törököket nem méltattuk eleget. Tehát, hogy tényleg ez a mentális kérdés, hogyha már ennyit emlegetem ezt a mai adásban, hogy ez a Lille-nél mennyire megvan a Jazici, de nyilván leginkább Yilmaz és Çelik miatt.
És az a durva, hogy ugye pont most múlt héten hallgattam egy adást, amiben erről beszéltek, hogy Burak Yilmaz még mindig egy szót nem beszél franciául állítólag. Elment ennyi idősen egy külföldi bajnokságba.
Ugye először váltott, 35-6 évesen.
Igen, tehát hogy hát egyrészt egy zseni, hogy hívják a Lille-nek a Campos?
Igen.
Tehát egy Luis Campos egy zseni, másrészt, hogy ezt a dealt, ezt így Osimhen helyett, mert 81 ér adta el, és hát ingyen hozta Yilmaz.
Jonathan David volt, aki igazából abból a pénzből jött, de posztra igen Yilmaz érkezett. Csak kis intermezzo, Gerard López, aki ugye volt a Lille tulajdonosa, Luis Campos-szal, aki igazolta a csapatot, most állítok, a Genoát akarja megvenni a jó ember.
Igen, ezt hallottam, vagy ezt olvastam legalábbis. Na mindegy, szóval ez így önmagában, meg az, hogy Gaultier is pont azt adja hozzá, erről Krisztel beszéltünk múltkor, ami szükséges ehhez a Lille-hez. Tehát ha van még futballromantika, akkor ez a Lille.
A fiatalok, az idősek közös játszatása, tehát az, hogy ott José Font hátul Botmannal együtt, tehát hogy tényleg annyira szépen, talán szerintem ez a legnagyobb erénye a Lille-nek, hogy nagyon szépen a különböző korú játékosok nagyon jól együtt játszanak és kiegészítik.
Ez legyen a címlapon majd, hogyha megnyerik, hogy José Font és Burak Yilmaz megnyerték a bajnokságot a Lille-nek.
Hát egyébként, hogyha ki kell emelni a Lille-ből embereket, akkor szerintem Font, Yilmaz és Benjamin André a középpályára volt. Tehát talán ők hárman határozzák meg leginkább a Lille-t.
Átlag életkor?
71. Nem.
Múltkor nem beszéltünk itt a Monakóról és a Lyonról, most ezt azért pótoljuk, hanem is nagyon hosszan. Kovács abszolút helyére került, nem?
Igen, és szerintem senki nem gondolta volna úgy a szezon elején, úgy még szerintem voltak ilyen nevetgélős hangok is, most én a Twitterből indulok ki leginkább, hogy ez a kicsit ilyen lesajnált edzőválasztás volt, és amennyire jól Nico és Robert Kovács együtt dolgozik, most azért emeltem ki a tesót is, mert a rögzített helyzetekért ő felel a Monakónál, és az, hogy csak 2021-ben több mint 10 gólt szerzett már a Monakó rögzített helyzetekben. Tehát, hogy tényleg mindenre odafigyelnek ők ott a Monakó stábjában. Nekem nagyon tetszik, és volt erről is szó korábban, hogy kicsit ilyen apa figura ő ott a fiataloknak, Kovács, és egy nagyon nyugodt személyiség. Szerintem pont ez kell. És egyébként, ha a Lille-nél kiemeltem, akkor a Monakónál is ez, hogy itt is megvannak az idősebb játékosok, akik úgy terelgetik szépen a fiatalokat.
Ez mennyire véletlenszerűen jött össze most Monakóban, vagy mennyire egy ilyen teljesen folyamatos projekt az, ami épül?
Szerintem kicsit én azt mondanám, hogy véletlen is, de olyan nagyon, de a szezonban már nem kérdés, de hogyha az lenne a kérdés mondjuk a monakói vezetőség felé, hogy tudtátok-e, hogy ebből ez következik, én szinte biztos lennék abban, hogy az lenne a válasz, hogy nem. Itt. De így, igen?
Semmi, majd más téma.
Ja, jó,
folytasd, hát kérlek.
Ja, nem, elfelejtettem, amit mondani akartam közdóval.
Nem, azt akartam kérdezni, igen, most, hogy biztosra menjek, szóval, hogy az, hogy a Monaco bejönne a második helyre, az bírhat hasonló jelentőséggel, mint az Atalantánál?
Szerintem, ez nagyon nehéz egyébként, ha már az olaszoknál is ezt kiemeltük, ugye mi lesz a Monaco célja? Az, hogy az utolsó fordulóban biztosan nyerjen, és a Lyont maga mögött tartsa, mert ugye inkább itt ez a kérdés.
Igen, bocs, az első két hely automatikus BL indulás, a harmadik BL selejtező, és a negyedik már Európa Liga.
Igen, tehát ott az a cél, hogy a Monaco maga mögött tartsa a Lyont az utolsó fordulóban, de ez fontosabb-e, mint hogy megnyeri a francia kupát. Tehát, hogy itt nagyon kiélezett hét lesz ez a mai, a mostani, itt a két kupa döntő meg a bajnoki hajrá miatt Olaszországban is, és így a franciáknál is. Szerintem az a fontosabb, hogy visszajussanak egyébként a BL-be.
Lyon.
Ugye véget ért, kapok csapat lett ugye végére.
Véget ért az a szezon, amire talán a legkevésbé emlékeznek szívesen itt az elmaradt európai kupa szereplés miatt, viszont talán váratlanul ügyesen, okosan és jól használták föl ezt
a... Kicsit olyan súranó pályásak ők is, mint a Monaco gyakorlatilag. Ugye ennek a szezonnak futottak neki úgy, hogy akkor most nagy kiárusítás, mert nincs bajnokok ligája, pénzkiesést pótolni kell. Én, hogyha most tippelnem kellene, akkor azt mondanám, hogy jövőre sem lesz BL. És akkor kíváncsi vagyok, hogy milyen átalakul. Tehát szerintem a Monaco marad a harmadik. Igazából ezt akartam ezzel mondani. És hogyha ez így lesz, akkor nem tudom, hogy mennyire lehet még ilyen erős csapatot összetartani. Ugye nyilván Depay már nem fog maradni. Az gyakorlatilag 100%. Aouart most így a bajnokság végre megint jó lett, tehát valószínűleg belőle most kellene pénzt csinálni. Tehát, hogy ahogyan a Milánnál, ugye a Lyonnál is, még hogyha a szint más is, nagyon kulcsfontosságú az, hogy lesz-e BL a következő szezonra, és hosszú távon határozhatja meg őket is akár. Mondjuk az előző nyáron is ezt gondoltuk, vagy ott az átigazolási időszakban, hogy na itt most mindenki akkor távozik, és kalapját emeli, de én azt gondolom, hogy most már hosszú távra is kihathat a Lyonra az, hogyha a negyedik helyen marad.
Az jutott eszembe egyébként pont itt Lyon-Monaco kapcsán, hogy végre lesznek jó bajnokok, ligájas elejtezők. Uh-huh. Egy Porto egészen biztos, hogy ott lesz majd.
Most ne nevessetek ki, de hogy a konferencia liga sem néz ki olyan rosszul.
Ott nagyon nagyok lesznek a szakadékok, nem?
Igen, de hogy értelmes csapatok kerültek.
Nekem is egyébként ez a félelmem egyedül, hogy igen, csak itt azért nyilván Harryként mennyire fogja majd motiválni, hogyha esetleg a Spurs lesz a hetedik, hogy mennyire fogja motiválni, hogy Grúziában majd...
Vagy a Rómát. Majd... Látom José Mourinho-t a konferencia ligában küzdeni. Hát meg az első, az első konferencia liga az még menő.
Az első Európa ligát, azt nem tudom, tudjátok-e, ki nyerte?
Sevilla?
Nem, Atletico Madrid. Uh-huh. 2010-ben, ugye 2009-10-ben volt az első kiírás, és a Fulham elleni döntőben az Atleti nyerte. Forlán találatával.
De Falcao is ott volt még, ugye?
Falcao már nem biztos. Hát lehet egyébként, de nem, hát Aguero Forlán párossal. Még nem volt ott Falcao. Akkor a Portóban
játszott. Igen.
No, de hát köszönjük szépen, Vitya, hogy itt végigvezettél minket ezeken az érdekes bajnokságokon, amiket kitárgyaltunk. Mindjárt folytatjuk Szekeres Adriánnal. És a folytatásban Szekeres Adriánt köszöntjük, a Békés Csaba asszisztens edzőjét, illetve a Spiller TV szakértőjét. És itt elsősként a Békés Csaba asszisztens edzőjeként kell, hogy kérdezzelek, mert hogy hétvégén nagyon fontos dolgok dőltek el a másodosztályban. Nem jutott fel a Vasas, és ebben volt egy kis szerepe a Békés Csabának is.
Igen, sziasztok, köszöntöm a kedves nézőket, illetve a hallgatókat.
Kedves nyitás!
Most elkezdtük az adást?
El.
Igen, hát legkevésbé sem gondolom azt, hogy itt a három feljutásért versengő csapat közül bármilyen komoly szerep is ránk hárult volna. Mi úgyis utaztunk egy írmótra, hogy a saját játékunkat, a saját eredményességünket szerettük volna fel.
Bocs, csak szerintem miután többnyire nemzetközi focit vagy kedvelik a hallgatóink, azt azért mondjuk el, hogy mi volt a zárófordul előtt a helyzet. A Debrecen állt a legjobban, a Gyirmót és a Vasas versengett egymással, a Gyirmót a Békés Csabával játszott, azaz veletek. Tehát, hogyha ti esetleg döntetlent játszotok, vagy legyőzitek a Gyirmótot, akkor azzal a Vasast megkínáltátok volna egy eséllyel.
Így van, de még egyszer inkább csak a saját szempontunkat veszem, és talán Csertője Aurélnak volt a Gyirmót edzőjének a meccs után nyilatkozata, hogy jókor rúgták a gólokat, fontos fordulópontok voltak, gondolok itt arra, hogy 1-0-ás vezetésüknél mi kapufát fejeltünk, tehát azt gondolom, ha ott az bemegy, esetleg más lehetett volna a játékképe, de ami az igazsághoz hozzátartozik, ez a Gyirmót, ez egy nagyon erős csapat, korábbi NB1-es labdarúgókkal.
És azért néhány volt csapattársam,
igen, itt a Simon Andris, Lencse Laci, vagy akár azok a gyirmóti játékosok, amikor én ugye befejeztem a futballt, ők is még ott játszottak néhányan, de itt, amit nem szabad azért elfejteni, a Gyirmót egy erős csapat, tehát ők tavaly november óta nem kaptak ki az NB2-ben, ami pedig azért mutatja az ő csapatuk erősségét, illetve eredményességét.
Most megint csak kontextusba helyezve azt, amit végeztek ott a másodosztályban munkát, meg a többi csapatnál, ami folyik, hogyha itt a nemzetközi foci viszonylatában akarnánk valahogy elhelyezni a térben azt, ami ott történik, akkor mi az, amiben szerinted a leginkább le van maradva? Itt most, és nem, itt nem csak a magyar másodosztályról beszélek, hanem akár a többi ország másodosztályát. Tehát mi az, ami mondjuk megkülönböztet egy első osztályú focistát egy másodosztályútól? Kérdezem így, és mi az, amit mondjuk taktikailag hozzá tudnak tenni a magasabb szinteken, amit ti nem?
Bocs, és ehhez hadd fűzzem hozzá, hogy miután tegnap eldőlt, ugye, hogy a Vasas nem jut föl, a Vasas edzője azt nyilatkozta, hogy nem volt könnyű dolg, ugye a Békés Csabának volt még a szezon elején az edzője.
És igen, egyedül bajnokságot nyert, ahogy elmondta, 81 ponttal.
Igen, hogyha csak az ő által összegyűjtött pontokat nézzük. De azt mondta, hogy az érdekesebb része a nyilatkozatnak, hogyha olyan játékosokkal dolgozik, akik NB1-es focihoz vannak szokva, velük sokkal nehezebb ebben az NB2-ben egy feljutást kiharcolni. És ez tényleg a Tibire rákapcsolódva, tehát az az eredeti kérdés.
Igen, a kérdés az nagyon hosszú volt. A Tibi kérdése első része az nagyon jól javítottál, mert amikor föltettel azt a kérdést, hogy mi a különbség egy NB1-es, egy első osztályú futballista, egy másik osztályú futballista között, akkor már tudtam, hogy mit fogok mondani. Doma, bezavartál ezzel egy kicsit, de igyekszem kibogozni a szálakat.
Most a rossz választ már előre mentetted, hogy...
Nem, a rossz kérdésre is lehet jól válaszolni, inkább azt fogom mondani. Szerintem a legnagyobb különbség a gondolkodásbeli különbség. Nyilván itt most akár csak az említett Lencse Laci, Simon Andris játékosokról beszélünk, akkor azt gondolom, ők kifejezetten jó képzést is kaptak, illetve több évig játszottak első osztályban, sőt külföldön is. És hogyha megnézel egy első osztályú mérkőzést, maradjunk Magyarországnál, akkor látod azért a játékosok döntés képességén, hogy amikor mondjuk átvesz egy labdát, egyből előre veszi, egyből irányba, egy más osztály játékosnál, sokszor abban az átvétellel is probléma van, és sokszor nem is előre veszi át, hanem inkább vissza. Tehát leginkább ebben látom, és ehhez mondjuk úgy, hogy tökéletes technikai felkészültség szükséges.
Bocs, tökéletes technikai felkészültség, vagy ez is mentális kockázatkerülés például? Mondjuk.
Tovább megyek. A tökéletes technika sem elég ahhoz, hogy te egy gyors játékhelyzetben azt a jó döntést, mondjuk amit mondjuk te labdával megcsinálsz a kertben, az tök jó, lehet, hogy ott ügyes vagy, de mondjuk, hogyha nyomással, tehát hogy szembe jövök én veled, akkor már nem tudod megcsinálni. És ez a különbség egy első osztályú futballista között, meg mondjuk egy alacsonyabb osztályú futballista között. És erre jó példa, meg edzőm is volt, Sisa Tibor, aki írt erről egy könyvet, a döntésképesség fejlesztése, és ott aprólékosan le van írva minden, és nekem ez úgy visszaigazolás, hogy előbb kezdtem el a könyvet olvasni, meg a tanárunknak az előadásain részt venni, mint hogy elkezdtem volna hivatalosan is edzősködni, és ez akár már ezt az egy évet a Premier League-ben is így néztem, hogy mennyire fontos az, hogy te jó döntéseket hozzál meg a pályán, mert avval nyerik meg a csapatok a mérkőzést. Tehát a taktikát is csak arra tudod fölépíteni, hogy neked tökéletes technikájú játékosaid vannak, mert bármilyen labdakihozattalt, vagy letámadás, bármit kitalálhatsz, ha nincsenek meg hozzá a technikai képzettségek, nem tudod véghez vinni.
Jó is, hogy ezt mondod, mert nagyon könnyű átkötni így a számomra szerintem a szezon talán legnagyobb élményére, Alisson fejes góljára, ami hát nyilván emocionálisan egy nagyon érdekes dolog volt. Itt az édesapja halála után nem sokkal, nem véletlenül sírta el magát az egész mozdulat után. Egy gyönyörű fejes volt egyébként, értem, hogy azért jön előre a kapus általában, mert hogy akkor így nem marad rá ember. Mennyire volt automatizmus az, hogy ő ennyire szabadon, ennyire üresen fejelhetett itt a West Brom védekezését nézve?
Így van, megnéztem én is többször a gólt, még Alisson mögött volt egy Liverpool játékos, ő is teljesen szabadon érkezett. Nyilván ez a mérkőzés vége felé van, ezért is tudom kicsit a pályaedzői szakmát összehasonlítani elve, bár nálunk Tököli Attila foglalkozik a cserejátékosoknak a pozícióváltását követően, hogy ki hogy veszi át a bizonyos szerepköröket a pontrúgásoknál, de dorogon foglalkoztam ezzel, hát nagyon nehéz, főleg amikor jó pár csere van, és az utolsó pillanatokban, hogy még azok az információk eljussanak a játékosokhoz.
Hát meg előre egy 2 méter fölötti ember.
Előre egy ilyen ember fejelni, jó pozícióba ment, tényleg nagyon jól jött be az a szöglet, és hogyha megnézzük, most ha már beszéltünk az ebben a képzésről, tök mindegy, hogy első osztály, vagy magyar játékos, vagy külföldi játékos, azért az is egy olyan technikai elem, amit meg kell tanítani fejelni. Tehát most gondold végig azt, hogy nem sokszor...
Még kapust tanítanak fejelni egyébként?
Én azt gondolom, hogy kell tanítani kapust fejelni. Hányszor van az, hogy látunk meccseket?
Szerintem ezen soha nem gondolkozott senki, nem?
Soha nem gondolkozik senki, de most gondolj bele abba, hogy amikor van egy hosszú indítás, a kapus elhagyja a büntető területet, és csak fejjel tud tisztázni. És az sem mindegy, hogy hogy fejeli meg azt a labdát, hogy a játéktér melyik részére fejeli vissza, mert nyilván követik az akciót több játékostárs is, az ellenfélből, de és nem
ilyen szituációval egy kapus hányszor találkozik pályafutása során, hogy egy oldalról bejövő labdát azt kapura kell fejelni. Csak azt mondom,
igen,
hogy...
szóval, hogy ezt a szezon elején gyakorlod az edzőtáborban, vagy rendszeresen havi egyszer meg kell csinálni azt a fejelő gyakorlatot, mondják az Alisonnak, mert különben jönni fog a West Brom elleni
szituáció. Ez tökéletesen kivitelezett fejes volt, nem? Tehát, hogy egyébként nem lehetett belekötni semmilyen mozdulatba.
Nem is kell. Ezt nem úgy képzeljétek el, hogy akkor most a kapusok kimennek, és akkor fejelést gyakorolnak.
De mondjuk... a Balaton van.
Elisztom hányszor kibőszetett a Balatonban, vagy Balatonban. Nem tudom, ő a Velencei.
Rio Deltában.
Nem is ez a lényeg, hanem ezt úgy képzeljétek el, hogy mondjuk a kapusok is valamilyen szinten bemelegítenek az adott edzésre, az elején
beállnak tengózni.
Berakhatnak ilyen gyakorlatokat, vagy akkor levegőben tartják csak fejjel, vagy akár ezt úgy képzeljétek, van egy kapusedző, van három kapus, vagy valahol négy kapus. Tehát azért van 4-5 ember ott van a végén, megcsinálják az edzést, legyen egy jóféle úgymond lezárás az edzésnek, egy kapus benn van, a másik bead, a kapus megérkezik. Tehát azért ezek is olyanok, hogy találkoznak ők ezzel, meg minden játékos szeret. A mezőnyjátékok szeret kapuba állni edzések után kipróbálni, és nyilván a kapusok meg szeretnek kijönni mezőnybe. Tehát találkoznak ezzel, és nem mellékes, amit mondasz, tehát Brazíliában azért megvannak eznek a kultúrának azok a hagyományai, tehát amikor ott zsonglíroznak, levegőben tartják az óceánparton labdát, akkor azért óhatatlanul is hozzá kell érni fejjel.
Úgy van, és hát akkor beszéljünk ennek a gólnak a jelentőségéről, mert szerintem azt tette igazán olyan érzelmes pillanatta ezt, amellett, amit itt elmondtunk a hátteréről a gólnak, hogy szerintem aki ezt látta, az biztos, hogy élete végéig nem fogja elfelejteni. Visszahozta Liverpoolnak a Bajnokok Ligája indulási reményeit, és hát ez egy olyan mozdulat, olyan pillanat, momentum, amiből építkezhetnek a játékos társak is, nem?
Néztem a Liverpoolos összefoglalót, Liverpoolos kommentár, ugye? Szögletet mutatják a végén. Szükségünk van egy hősre piros mezben, mutatják Alissont, hogy jön föl feketébe, vagy feketébe, és utána ezért kész.
Igen, hát ez sok minden, de ha Alissont vesszük a meccs 80. percében 1-1-nél, ugye védett egy nagy bravúrt is, tehát hozzátett a kapusként is, és valahol a Liverpoolnak meg ez egy ilyen szezonja volt, hogy azok a hősök, akik tavaly hősök voltak, azok nagyon alul teljesítettek, különböző mutatókban, különböző számokban.
Talán még Alisson is.
Talán még Alisson is, de én azt gondolom, hogy így nem akarom csak Alissont kiemelni, hanem inkább az egész csapatot. Tehát, és akkor elkezdhetjük azt is, hogy ami a Liverpoolnak erőssége volt mondjuk felépíteni a támadásokat, ha már nem mindegy, hogy Alisson passzolja ki azt a labdát, nem mindegy, hogy Van Dijk fordul rá, utána ugye Fabinho, aki nagy kedvenced, ugye bár ő lett visszarakva, középpályán nincs meg az a Fabinho, aki forgatja a játékot. Most néztem például...
Henderson hiánya Henderson nyilván ilyen szempontból nagyon
néztem
fontos.
Néztem például Alexander Arnoldnak a számait, ki is jegyzeteltem néhányat, ha csak a saját pozíciójába vesszük, akkor a jobb védők, szélsővédők között a harmadik legjobb a passzoló képesség, a beadások, szélsővédők közül az első, aki legtöbbet lő kapura, de ami nekem a fontos volt, amit néztem, hogy a lövések előtti passz, ugye nem a kulcspassz, a kaputálló, hanem amiből lövés lett. Ugye tavaly volt 13 gólpassza, idén még csak 7-nél jár, tehát
csak.
Hát csak magához képest, tehát az is, ő például lehet, hogy hozza jó számokat, hogyha akiknek ezeket a labdákat adja, azok alul teljesítenek.
Hát meg többet is kell védekeznie itt a középső védők ingatagsága miatt.
Igen, meg nem csak az ellenfelet kell fogni, hanem Williams-et, vagy aki ott mellette van, vagy Phillips-et, tehát ez alapból szerintem ez úgy mindent elmagyaráz erről a Liverpool szezonról, és tényleg kellett valaki hős, ez most itt amerikai film, tényleg Happy End, vagy Alisson, amin keresztül ment ő is ebben a szezonban, főleg a családi problémák, tehát, hogy a családi tragédiák, bocsánat, az stílszerű volt, hogy ő legyen.
Úgyhogy egyébként ez a Liverpool előtte legyőzte a Manchester Unitedet, ami sokkal nehezebb feladatnak tűnt, mint a már kiesett West Brom ellen nyerni. Lesz itt még egy nagyon-nagyon nehéz helyzet a Liverpool számára, és ezzel szerintem egy kicsit át is térhetünk majd az FA kupára, amit közösen csináltatok, úgyhogy ott én mindenképpen majd szeretnék háttérbe vonulni, hogy a Burnley elleni mérkőzésen a Liverpool a következő fordulóban hosszú idő után az első olyan találkozón lép pályára, amin lesz közönség. És a Burnley szurkolók azok nagyon-nagyon hosszú idő után először láthatják a csapatot. Lesz-e jelentősége ennek, és azért gondoltam átkötni majd itt az FA Kupa döntőre, mert meggyőződésem, hogy az első félidei visszafogott játék egy kicsit, mintha ebből fakadt volna, hogy el lehet szokni ettől focistaként is, nem?
Én nem akarom ezt elhinni, hogy el lehet szokni. Tehát az nyilván az fura érzés, hogyha játszol 30-40-50 ezer ember előtt, és egyik pillanatról ez nincs meg. Az biztos, hogy szokatlan. De az ne, az
hát
ne
egy legyen. Éve így játszanak, több mint egy éve így játszanak.
Értem, de az ne legyen zavaró. Nekünk is például a Gyirmóton most az egyik fedett lelátó, az teltházolt, nem tudom, az mennyi, 2500-3000 ember, a másik oldalon pedig szerintem ott inkább hozzátartozók voltak, de ez nem hiszem, hogy inkább a játékosokat rossz helyzetbe hozza.
Nem is az, hogy rossz helyzetbe hozza őket, hanem azt mondom, hogy például egy Burnleynek mennyi erőt adhat pluszban az, akár egy Liverpool elleni mérkőzésen is, hogy visszatérnek a szurkolók, akikért ez az egész dolog zajlik.
Én azt hittem, hogy arra akarod kihegyezni, hogy nem hallják egymást úgy, mint ja, az utóbbi egy évben mondjuk.
Nyilván az is, tehát nagyon sok, igen, nagyon sok rétege van ennek, ami szerintem más, tehát más így a futball, ezt kár tagadni.
De szerintem ez nem, szóval egy fél időt azért ne fogjunk rá erre. Azt mondom, hogyha 5 percig meglepődsz azon, hogy jött egy anyázás, amit nem szoktál meg az utóbbi időben, vagy nem hallod az edződet, vagy nem hallod a csapattársadat, az oké, de egy fél idő az nekem már soknak tűnik.
Jó, ez az FA kupáról van. Szerintem nem, és például a Liverpool meg merítkezhet abból, hogy oké, a Burnley játékosok egy felfutott állapotban vannak, akár az is átmehet görcsösségbe, az azért arról is beszélhetünk, hogy akkor most újra itt vannak a szürkolók, meg akarok nekik felelni, ami megint csak azt gondolom, hogy ilyen szintű játékosoknál ez nem lehet probléma, de már láthattunk ilyet. A Liverpool meg miből merítkezhet? Nekem Torgeles annyi volt csapattársam, és ő mondta mindig, hogy ő csak földobja az, hogyha az ellenfél szurkolói...
Na, mondjad!
Szurkolói kritizálják őt.
Kritizálják. Mondhatjuk így is.
Igen. Tehát, hogy miért ne lehetne, hogy a Liverpool játékosokban ezt váltja ki? De inkább lehet, hogy csak, hogy focizanak egy jót, és lehet, hogy az mondjuk nekik nagyobb nyomás, hogy azért nekik be kell húzni ezt a meccset.
Igen, ugye itt tényleg még ez a Burnley és a Crystal Palace mind a kettőnél minőségi szempontból lényegesen erősebb a Liverpool, de hát láttuk itt a West Brom ellen is, hogy
a Crystal Palace az történelmi szempontból egy kicsit mentálisan nagyobb tehernek érzem.
Hát az, egyébként az pont fordítva lesz ugyanez a helyzet, ott akkor a kop előtt, saját szurkolóik előtt, 10 000 néző előtt fogják az utolsó körben fogadni. Paliszt, ez...
Igen, még annyi a párhuzam, amikor az elén kérdeztétek itt, hogy az NB2-t hova lehet besorolni, vagy mi az, amiben hasonlít meg nem. Talán az NB2-ről az elmondható, hogy ebben a ligában bárki képes megverni bárkit a magyar NB2-ben, és valamelyest ezt éreztem ebben a Premier League-ben is, mondjuk kivéve, ha City játszott ebben a szezonban. Úgyhogy talán ennyi van, és ezért is nem lehet azt mondani, mert a Liverpool nem volt olyan állapotban a szezon nagy részében, hogy bárki ellen azt mondtad volna, hogy ezt meg fogják nyerni, ezt a meccset.
Na de akkor FA Kupa. Tuchel, mennyit veszített a renoméjából itt az elmúlt két mérkőzésen, az Arsenal elleni vereséggel, illetve a Leicester elleni 0-1-jel?
Doma?
Nem ez fogja szerintem az arcvesztést okozni neki, hanem az, hogyha nem jön össze a BL, és a BL döntőt is elveszíti. Tehát az már fölvett, de talán még az se vett föl annyi kérdést, mert hol vette át, mikor vette át, és milyen állapotban vette át ezt a csapatot. Tehát szerintem
csak innen az FA kupát, olyan magasra vitte, ahonnan leesni, nagyon fáj.
Igen, de nem fog akkor átesni. Egy emeletet esik. Hogyha a BL-ről lemaradnak, szerintem az lesz a nagy... nagy
pont egy Leicester elleni meccs, ugye most kedden. Erről lényegében határoztat, hogy ha ott a Chelsea nyer, akkor nincs kérdés.
Na, én is azt gondolom, hogy az ő megítélése az nem szabad, hogy változzon. Nyilván, hogyha elbuknak, amiről beszéltünk, a bajnokligája indulást, meg a döntőt, egybefolyik, akkor ott elgondolkozhatunk azon, hogy mi volt az az első egy hónap, az a fellángolás, amit nyilván be lehet annak is tudni, hogy Lampard után lett a Chelsea-nek egy edzője, még amit kértek is tőlük valamit a játékosoktól taktikailag, azt jól kivitelezték, ugye, tehát nagy a kontraszt, azt gondolom, a Lampard Chelsea és e között a Chelsea között, de Tuchel nem lesz rosszabb edző, sőt, akkor is elmondtam a műsorban, ugye szombaton, hogy lehet tanulni az ilyen mérkőzésekből. Én azt gondolom, hogy most bizonyos dolgokat másképpen tenne így utólag, ami persze kár is kár ezen rágódni, de egy edzőnek akkor is kell, mert ő is a, úgymond a hibáiból tanul.
Meg abszolút nem lebecsülve az FA kupát, tehát ez így óriási dolog, hogy ezt a Leicester megnyerte, de hogyha mit tudom, júliusban visszanézünk erre a meccsre, a Chelsea az utóbbi időben tényleg halmozta az FA kupákat, most az, hogy idén meglette vagy nem lett meg, szerintem abból a szempontból, vagy jó, ne júliust nézzük, hanem mondjuk 5 év múlva, hogy nem osz nem szorosz, hogy itt most ezt megnyerték-e, nem úgy a Leicesternek, tehát igen, ez egy más...
Pont ezt akartam én is hozzátenni, hogy itt már Viktorral beszéltünk a műsor első részében arról, hogy egy Leicester játékosnak, egy Leicester szurkolónak nagyon nagy dolog a Bajnokok Ligája, de még nagyobb dolog az, hogy egy történelmi FA Kupa győzelem fölemelhet egy trófeát, van egy kézzel fogható siker, amit meg lehetett ünnepelni, nyilván meg lehet ünnepelni egy negyedik vagy egy harmadik helyet is, de ha mondjuk neked focistaként választanod kell, akkor most úgy, hogy egyébként már járt a Leicester Bajnokok Ligájában korábban, akkor melyiket mondanád? Ha most tudom, hogy nem hülyeség így rangsorolni, de mégis itt most ebben a helyzetben, hogyha lecsúsznak a Bajnokok Ligájáról, akkor ez mégiscsak valami fajta vigaszt jelenthet.
Az biztos. Kicsit így a játékos fejjel gondolkodom, nyilván bejutsz egy kupa döntőbe, akkor azt meg akarod nyerni. De, és visszatérve erre a Chelsea-re, én azt érzem, a Real Madrid második meccsét, amikor behúzták, akkor jött az ki a csapaton, utána az Arsenal-lal játszottak a City-vel, és aztán az Arsenal-lal, és én ott azt éreztem, hogy amikor Tuchel átvette, nagyon sokat kapott ez a csapat mentálisan, mert egy új játékrendszer kellett elkezdeni futballozni, és sorra jöttek a meccsek, ugye mindenki arról cikkezett, hogy két naponta meccsek vannak, nincs idő edzeni. Lehet, hogy nagyon visszamegyek, de bízom benne, hogy a végére érteni fogjátok, meg mindenki érteni fogja.
Mi is bízunk benne.
És szerintem ott azt a Real Madrid meccset annyira túltolták fejben és fizikailag is.
Hát szükséges volt.
Szükséges volt, és utána egy kicsit elfáradt ez a csapat. És ez tudható be annak is, hogy annyi meccsük volt ebbe a nagyon intenzív időszakban, és ha végig gondoljátok ilyen szemmel a City meccset, az Arsenal meccset, illetve ezt a mostanit, akkor látszik. És nyilván, amikor nem vagy fizikálisan 100%-os topállapotban, mentálisan sem vagy, és kell játszanod egy kupadöntőt, amit meg akarsz nyerni, de hétről napról napra...
Van annál fontosabb meccsed?
Napról napra azzal találkozol, és nem feltétlenül ott az öltöző belül, a stábtól meg a játékosok közül, hanem kívülről olyan információk jönnek, hogy kedden megint velük játszol fontos meccs, két hét múlva lesz egy Bajnokok Ligája döntőd, és akkor te ilyen kicsit fáradtan, fásultan pörögél fel az FA Kupa döntőre egy olyan Leicester ellen, aki meg az ez volt az 5. döntője, és soha nem nyerte meg, történelmi pillanat, lehet, hogy egy kicsit jobb állapotban vannak, sok a sérültjük, de ők ebből is erőt merítenek, hogy pótolják, Evans oltást nem, inekciót kap a meccs előtt, hogy ő is vállalja, le kell cserélni, mert nem bírja.
Hívhatjuk oltásnak.
Hívhatjuk annak is, és ezekből a Leicester jól építkezett, azt gondolom. Hát addig nem is volt helyzete a Chelsea-nek a mérkőzés.
Igen.
Nagyon kevés. Ami volt az, hogy nagyon nagy helyzet volt, ott meg Schmeichel védett.
Viszont visszatérve erre ugye a kupa vagy BL kérdésre, ezt mondtam amúgy Vityánál is, hogy a nézőknek nyilván jobb az, hogy látják, hogy fölemelnek egy kupát, meg ott voltak a Wembley-ben, micsoda élmény, de megint nézzük a nagy képet, ahogyan egyébként Guardiolánál nagyon sokszor tettük ezt, hogy a City ugyan nem nyert BL, de látjuk, hogy honnan, hova tart, és a Leicesternek abból a szempontból, hogy ha tovább szeretne fejlődni ez a klub, és odazárkózni a tényleg igazán nagy csapatok mellé, akkor nyilván sokkal jobbat tenne az, hogyha BL-be jutnának, és az FA Kupa döntő ebből a szempontból talán kevésbé lényeges. Az mentális pluszt adhat a játékosoknak, de pénz ebből nem jön, BL indulás ebből nem jön, vagy bocsánat, nem annyi. Tehát jóval fontosabb szerintem a BL.
Itt fontos lesz, azt gondolom, és ez a keret, csak kiírtam néhány nevet és évszámot, ott van a Szőjüngyű, aki, hát nem vagyok elragadtatva tőle, tehát nem a liga legjobb belső védői közé tartozik, de 24 éves ott van Fofana, aki amikor elkezdett a Premier League-be játszani, akkor már egyben Real Madriddal írtak vele kapcsolatot, fog 20 éves. Tehát, hogyha vele jól sáfárkodik a Leicester, akkor vagy évekre van egy néhány évig inkább azt mondom, egy nagyon jó belső védője, és pénzt tud csinálni. Ott van Luke Thomas, 19 éves, James Justin, 23, de ez hagyjuk, mert a belső védőbe kell igazolniuk.
Szalai Attila.
Szalai Attila akár lehet egy megoldás, bár még azt nem annyira látom magam előtt szerintem jó helyen van Törökországban, nagyon hirtelen történtek vele a dolgok, még focizzon ott, és
egyébként nézd ezt a
középpályát, az fennakadt.
Nem csak azt, hanem itt tényleg így, ne tudom olvasni az írásodat, csak nem akartam leskelődni, mert azért én magam is tudom a Leszternek az összeállítását.
Múlt héten Matusz Krisztiánra azt csináltad végig, hogy az ő irataiból nézted ki a jegyzeteiből.
Igen. És aztán, mert a spanyol sorsolást azt amúgy nem tartom fejben, a Leicestert azt még nagyjából ismerem. Kösz szépen. Szóval van-e a Leicesternél több piacképes labdarúgót tartalmazó keret? Akár a Premier League-ben, akár a világfutballban, mert itt ugye, amiről beszéltünk, itt Fofanát említetted.
Van, akár Endidi például.
De Pereirát, Endidi, Tielemans-t, Madison-t, majdnem mindenkit. Nem van, néztem rá. Ihánácsot
odaírtam, de őt más miatt. Endidi például. Szerintem a Liga egyik...
Mondtam.
Mondtad. Hát mert ide írtam. Hát jó, hogy mondom. Nem fordítom meg, hogy itt mi van.
Most igen, a kis pajzá rajzaidat mutasd meg a nézőknek.
Ez a doma, nem tudod, de néhány szó voltál Britanniába például, és még adás előtt a Matyi is, meg én is, még valamiket fölfirkantunk. És olyan szavak
nagyon, igen, nagyon volt. Fontos a kémia. Ilyeneket.
Ezt a Matyi írta.
Ja, bocs, igen.
Ezt a Matyi. Én szerintem, hogy érzelem. Te meg érzelem. Ilyeneket, és akkor, de azt tudjuk, hogy az adás amivel kapcsolatban akar. De egyszer erről is lehetne egy adás, amiket írunk.
Ja, azt hittem, hogy félre akarjátok vezetni a Tibit, mert mindig tőletek
lesz. Ja, én nem készülök soha az adásokra, csak róluk lesek nem. Mindig. Úgyhogy.
Nem. Nem tudom, hogy mindegy. Ilyen kulisszatikat ne áruljunk el. Például Tielemans is az egyik ilyen, akit felírtam, és még mindig csak 24 éves, vagy Harvey Barnes, aki 23, Madison 24, ezek mind-mind olyan piacképes labdarúgók, és utána lehet eznek a Leicesternek, nem is azt mondom, hogy nagy problémája, hogyha mindenki egészséges, a kicsi Chelsea-szindróma, hogy olyan játékosok vannak, hasonló kaliberek, bizonyos posztokra, és úgy kit hagy majd ki. Hát ebben a Leicesternek ebben a szezonban nem kell találkoznia, vagy Brendan Rodgersnek, vagy nagyon sok a sérült, de vannak ezek között szerintem a játékosok, akik bőven elmehetnek.
Igen, csak itt jön be egyébként az, amiről beszéltünk az előbb, hogy most akkor szurkolónak meg játékosnak mi a fontosabb. Ezek közül a játékosok közül a nagy részüket csak úgy tudják megtartani, hogyha Bajnokok Ligájában indulnak. Én azt gondolom, mert ezek a játékosok többnyire, és talán nincs is kivétel azok között, akiket felsoroltunk, azért Bajnokok Ligája szintű játékosok.
Abszolút így van, és azt gondolom, hogy ez a mostani időszak, ha most nem sikerül, akkor például a Tielemansnak is van még 2 éves szerződése, már hosszabbítani akarnak vele. Tehát a Leicester, ugye talán az adásban is elhangzott ez, hogy a 6 közé odaférhet-e, vagy hogy kibővül-e az a 6, de jó pár top 6-ost én azt gondolom, hogy egy Arsenalt, egy Tottenhamet megelőz.
Én pont ezért nem értek egyet veled, mert ezek fiatal játékosok, és van egy jövőképe a Leicesternek. Tehát nem az van, hogy ez most egy kiugró szezon volt, és akkor véletlenül ott vannak a top 5-be, top 6, top 7, top 8, hanem látod, hogy ez a Leicester, ez jövőre se lesz alsóházi csapat.
Azt látod, de azt is látod, hogy az Európa Ligában kell futballoznod a Bajnokok Ligája helyett.
Egy évet.
Tavaly is ezt gondolták. Tehát ugye tavaly is az utolsó pillanatban csúsztak ki. Szerintem ezt másodszor megélni azért... Tehát Endidi szerintem az egyik legjobb 6-os pozícióban játszó játékos a világon.
És itt stabil játék lehetőséget kap, tehát nincsen, aki kiszorítsa.
Hú, a Premier League-ben, és egyébként a Bajnokok Ligájában
hova,
még nem. Tehát...
Hova mész, ahol...
Hát Endidit én azért el tudom képzelni a világ 10 legerősebb csapatában ezen a poszton, gyakorlatilag nagyon kevés olyan van, aki nála jobb. Tehát most, ha úgy nézzük, akkor Kanté, aki most pont a Chelsea-ben talán ezen a poszton előtte van, meg mondjuk nyilván a rutinja miatt Casemiro, de körülbelül itt lehet, hogy elérkeztünk Endidihez.
Én sem tudom Endidit képzelni, akár bármelyik Manchesteri csapatban is. Most nyilván a Chelsea-t nem mondom, mert ott akkor túl tengés lenne azon a poszton, meg még nem vagyok Chelsea szurkó, de Jorginhot nem akarom onnan eladni, mert engedni. Nem is hiszem azt, hogy Endidi meg tudná azokat a építésekben csinálni, amit Jorginho kell a Chelsea-ben. De visszatérve, mint az edző szerepére, mert szerintem a játékosokról beszéltünk, meg a klubpolitikára, de Brendan Rodgers egy szót kell ejteni, mert ha valaki úgy is nézi ezt a Leicestert, hogy milyen futballt szeretnének játszani, akkor azért vesz hasonlóságot észre a mostani Chelsea között, és ezt a rendszert ugye Brendan Rodgers már korábban elkezdte, mint ugye Tuchel ezzel a Chelsea-vel, tehát azt gondolom, hogy az egyik legmodernebb elképzelések szerint próbál játszani. Nyilván annyi különbséggel, hogy talán egy kicsit behatárolottabbak a lehetőségei a játékosok képességei szerint, és itt csak a védelemre gondolok, nem pedig a középpályán, illetve az előlévő játékosokra. És a másik jó, hogyha már itt vagyunk Iheanacsonál, ezért is írtam őt fel, ugye egyedül nem tudta pótolni Vardét, abszolút nem állt neki jól az egyedüli 9-es pozíció, de ezzel, hogy más rendszerben játszanak, Vardival együtt vannak fönt a pályán, Iheanacsonak sokkal több olyan tulajdonsága, pozitív tulajdonsága jön ki, akár csak visszalép labdákért, megtartja őket, lefordul, vagy visszapassz után egyből indul, amit amikor fönt játszott csúcsékbe egyedül 9-esként, nem is láttunk tőle. És nem is a gólokról beszélek most, hogy akkor mennyi gólt lőtt meg most, hanem csak, hogy mennyire hasznos a csapat támadójátéka szempontjából.
Itt egy dolgot csak röviden még. Ugye volt ez a nagyon érdekes húzás a Tuchelnek, hogy kicserélte Azpilicuétát és Reece James-t. James lett a belső védő, Azpilicueta lett a szélső védő. Most nem akarok hülyeséget mondani, hogy is volt ez, miért volt ez?
Beszéltük Pete-tel valószínűleg azért, hogy ha ugye Wardy fönt van, akkor ő abba a területbe szokott nyitni labda, amikor a labdát megszerezi a Leicester, talán, hogy itt Reece James gyorságában bíztak, de én erre gondoltam Tuchel esetében, hogy ha végig gondolom mérkőzést, valószínűleg másképp csinálta volna.
Mert James adta el a labdát.
James adta el a labdát, Azpilicueta talán ilyen téren labdabiztosabb, többet futballozott a pálya középső részében, ugye ez is számít ilyenkor, leegyszerűsítve James mögött mindig ott volt a vonal, tehát hogyha ott kimegy a labda, akkor bedobás van. És remélem nem bántok meg ezzel sem egy jobb hátvédet sem, meg egy belső védőt sem, mivel mind a kettőt játszottam. Tudom, hogy teljesen más tengelybe játszani, vagy pedig szélen játszani. És nem elhanyagolva Jamesnek a támadások terén olyan mutatói vannak, amit megint csak kiírtam, hogy az viszont hiányzott ebből a Chelsea-ből előre. Amennyi lehetősége lett volna megindulni a Wardynak, azt szerintem Azpilicueta megoldotta volna, illetve az meg, hogy ha több ilyen belőtt labda lett volna mondjuk a Chelsea védelme mögé, az meg egyértelműen a Chelsea támadók felelőssége, mert nyilván ott kezdődik el a védekezés, nekik kell blokkolniuk, nekik kell olyan szögből, olyan irányból megtámadni a Leicester játékosait, hogy ne tudjanak indítani. Hát igen, ez megvalósult, hogy ő adta el a labdát, és hogy
jó, abba öreg, kapta gólt. Túlgondolás megint előjött.
Lehet, de viszont az meg... Tillemans azt nagyon berúgta. Tehát eladhatod így a labdát, de most erre mit mondasz erre a gólra? Erre azt mondta, hogy oké, onnan lőjön, akkor azt megtapsoljuk. Oké, hogy volt egy ilyen előzménye, de azért tehát lehet, hogyha ott bárki máson az nem gól. Vagy lehet, hogy Tillemans van most ebben a szituban, ott elője akkor se gól, de akkor a lehető legfontosabb szituációban gól lett.
Még egy sztori itt az adászárásaként, ami hasonlóan érdekes, meg érzelmes, mint amivel kezdtük itt ezt a részt. Ez pedig Scott Carsonnak a védetése, ami egy elég szép gesztus volt Guardiolától, most mutatkozott be, és hát nem is titkoltan ő már lényegében ilyen kicsit kapusedzői teendőket lát el a Manchester City-nél. Ezért volt ennek egy ilyen nagyon érdekes bája, nem? Ahogy szegény labdafogás nélkül majdnem kapott 3 gólt, védett egy 11-est, utána már nem pattant fel olyan nagyon gyorsan, mint az ifjú kapusok. Tehát ha valaki esetleg nem tudná, hogy Dudek cseréje volt például a 2005-ös bajnokok ligája döntőn, még a Liverpoolban. Szóval ezt jó volt látni, meg jó volt végigélni, nem?
Igen, hát ez nyilván a szezon ezen részében egy tét nélküli Citynek, mármint a bajnokságban tét nélküli Citynek, ez belefér, én azt gondolom.
Hát meg ahogy ölelgették a végén a játékosok, őt azt mutatta, hogy egyébként az öltözőben ő milyen fontos figura.
Így van, és ezt ugye ezt a meccset együtt néztük, ugye nem veled Doma, hanem a TV-vel az adásban, és szerintem akkor is elmondtam, hogy nagyon nehéz olyan, most már ugye ő a Citybe 3. számú kapus, tehát egy olyan 3. számú, én mindig is azt preferálom, hogy legyen egy első számú kapus kimondva, hogy ki az első számú kapus, Citynél meg is van, ugye Ederson, a másik számú kapus ugye egy fiatal, én mindig azt mondom, legyen az egy fiatal kapus, a 3. számú legyen egy olyan rutinos kapus, aki elfogadja azt, hogy valószínűleg te most nem fogsz védeni, vagy ha aláírod ezt a 3 éves szerződést, lehet, hogy egy meccset sem lesz, de segítsd a fiatal kapusodat, és hogyha bármi történik, akkor még be tudjál állni. Ez ugye már most nem 3 évre nyúlik vissza, hanem régebb óta, és ezt a társak is elfogadják, mert te bemész hétről hétre az öltözőbe, te tudod, hogy vagy játszol Liga kupán, vagy játszol FA kupán, vagy Chelsea eset, vagy City esetében BL bajnokság, és ott van egy társad, aki ül az öltözőben, és soha nem fog védeni. Tehát az van egy ilyen empátia felé, hogy, és ez itt van. Tehát, hogyha Aguero, vagy Sterling, vagy bárki azt mondja, hogy edzés után maradj már ki, légy szíves, szeretném gyakorolni az ittszereket, akkor a manchesteri esőben ő neked 42-szer is el fog vetődni. Tehát erre fölnézze, hát ez akkora sportember, hogy nem igaz. Én azt gondolom legalábbis. És nyilván Guardiola nem csak azért olyan edző, amilyen taktikai felkészültséggel rendelkezik, hanem egy pszichológus, aki ilyen téren is figyel, és megadta ezt a lehetőséget. És ez nyilván egy win-win pozíció, mondom én ezt, nyilván ha a Fulhamnek még most a hétvégén lenne egy olyan meccs, hogy bennmaradhat, valószínűleg nem húznák meg ezt. De ahhoz kell egy ilyen szituáció is. Úgyhogy tényleg jó volt látni, hát ugye nevettünk ott a 11-esnél, hogy kivédte, utána már nem pattant úgy fel, de...
Nem is nagyon akart. megnézte onnan alsó pozícióból, hogy ez...
Igen, de tényleg az, hogy úgy kapta az első két gólt, hogy nem is kellett labdát fogni, az... Hát pekes volt, de azok jó képek voltak a meccs után, hogy ölelgették a társak, és tényleg, mint hogyha... Hasonló eset volt a Fábio Silva, ugye 18 évesen gólt lőhetett, vagy a 11-es lőhetett, átadták neki, és ahogy őt is ölelgették a társak, gólt lőtt. Tehát a futballnak van egy ilyen romantikusabb oldala, és amit nem mindig figyelünk, vagy nem akarunk észrevenni.
Na hát, volt ma romantika bőven az adásban. És hogy
főleg az, hogy élőben volt.
Így van. Hát ez egyébként be kell valljam, szenzációs érzés volt ennyi idő után élőben adást készíteni. Szerintem ezt Doma, te is.
Hát jó lett volna már a múlt héten is, ugye?
Csak akkor nem jött össze.
Igen, én gondolkoztam, hogy majd üzenek-e Domának, hogy gyere már be, légy szíves. De volt délelőtt elég tehendőm, és ezért ezt elfelejtettem.
Na, hát lesz majd délután is teendője Adriánnak, mert hogy még az angol összefoglalóban majd láthatjátok őt. Mostanra viszont nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Terveink szerint jövünk majd mindenképpen jövő héten is. Teljes terjedelemben, addig is iratkozzatok fel az összes csatornára, Spotify-on, iTunes-on, ahol éppen lehetőségetek van, vagy nézzétek meg az adást a YouTube-on. Sziasztok!
Ez volt a Teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.